áldás végesség testvérek, amíg szól a harang, gyakorolhatjuk a heti énekünket, óvi bűbarátunk a jég.
Segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet, néki legyen hálaadás és dicsőség. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk, csendesedjünk el. Drága Úrunk, szívünkből fakad a kérés, hogy jelents ki magadat nekünk ma is, a te igéden keresztül szólj hozzánk, ott, hogy a lelkünk felfogja a te igéd üzenetét, hadd legyen számunkra egészen személyes, és ott, hogy vágy támadjon a szívünkbe, hogy mi is beszéljünk hozzád, hogy ahogy énekeltük, ki tudjuk önteni a szívünket neked, te ennél többet is adj meg, Uram, hogy a lélek által dicsőíteni tudjunk, magasztalni, áldani, és láttasd meg velünk, Uram, a te hatalmadat, szeretetedet, hogy személyesen ismersz bennünket, és gondod van ránk. Kérünk, hogy áldj meg így bennünket ezen a csendes órán. Amen. A 190-es éneket, dicséretet énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét. János evangélium a 16. fejezetéből olvasom az igét, a 23. verstől. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban most estéről estére próbáljuk megérteni Isten igéjéből az imádság szent szolgálatát, azt a kiváltságot, hogy mi beszélhetünk a hatalmas Istenünkkel, Urunkkal. Ez az ember számára egészen rendkívüli. De az Új Szövetségben teljesen világos, hogy az ember nem járulhat Isten elé a saját jogán, hanem azért járulhat Isten elé, mert Jézus Krisztus erre felhatalmazott bennünket. Ő szerezte meg nekünk azt a jogot, hogy mi beszélhetünk az atyával, sőt, már azt is, hogy atyának nevezhetjük a mi Istenünket. Tehát szeretném nagyon hangsúlyosá tenni, hogy nem minden ember joga az imádság. Ez abból is kiderül, hogy azok az emberek, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, nem tudnak igazán imádkozni. Az ember, én is átéltem, akkor tudtam igazán imádkozni, amikor átadtam a szívemet, amikor megtértem, amikor Krisztus Jézus személyes urammá lett. Akkor egyszerűen az ember némasága megszűnik. Ugye Jézus mondja a süket némának, hogy Effata, nyílj meg. És amikor az emberi lélek, a süket lélek, a hitetlen lélek megelevenik, megbújul, újjászületik, akkor egyszer csak a hallása is megnyílik, már hallja az igéből az Isten szabát, már személyesen szól nekem az Isten, és egyszerűen maga a megtért ember döbben rá, hogy én tudok imádkozni. Egyszerűen a csoda történik, hogy tudok beszélni az én mennyei édesatyámmal. És minden embernek ez a lehetőség megadatott. És egyetlen feltétele van, majd látni fogjuk, hogy milyen nagy és csodálatos dolog egyáltalán az imádság és az Istennel való kapcsolat. Sokszor használják a teológiában és vagy a vallásokban a misztika szavát, és tessék elhinni, hogy az Istennel való túlvilági kapcsolat bizony titokzatos, csodálatos és misztikus, és abban az értelemben, hogy nem olyan hétköznapi, nem földhöz ragadt, hanem valami egész csodálatos mennyei kapcsolat, és távlat tárul ki az ember előtt, amikor elfogadja Jézus Krisztust Urának, megváltójának, hiszen ő Isten, a Szent Háromság második személye, aki testé lett, aki eljött, aki bemutatta értünk az áldozatot, és ezért, amiért ő megnyitotta előttünk az utat, ezért van jogunk imádkozni. És most egy kicsit szeretnék erre a szóra hangsúlyt helyezni, hogy Jézus így mondja az én nevemben. Miért ezt mondja, hogy a nevében? Mert hiszen, ha a Bibliát olvasó ember az Ószövetségtől kezdve egész az Új Szövetségig látja, hogy a név az nem csak egy adat, amivel engem rögzíthetnek akár a valami listán, hanem egyszerűen a név ki kellene, hogy fejezze azt, hogy ki vagyok én. A Biblia így beszél a névről, hogy a név maga elmondja, hogy ki vagyok én. A régi zsidók az ókorban így is adták a gyerekeiknek a nevet, hogy szerették volna, ha olyanokká lesznek, mint amilyen nevet adtak a gyereknek, hogy hős, vagy bátor, vagy hasonló neveket adtak a fiú gyerekeknek, és akarták, hogy olyanokká legyenek, mint amit a szüleiktől kaptak nevet. Hát igen, amikor mi szülők nevezzük el a gyerekeinket, még abban is van valami. De amikor az Isten nevez el bennünket, sőt, amikor megértjük az Isten nevét, mert hiszen Jézus azt mondja, hogy ez én nevemben. És erre szeretnék egy-két ige helyen utalni, hogy a Bibliában milyen jelentősége van a névnek. Csak szeretnék utalni egy vallásos jelenségre Izraelben. Azért mondták messiási csodának a süketném a meggyógyítását, mert egy zsidó ördögűző úgy próbált ördögöt üzni, hogy megkérdezte az illető, hogy mi a neved. És akkor ahogy annak idején a gadarai válaszolt Jézusnak, hogy légió, mert csak idegen lélek lakott benne, és ugye azt mondták, hogy a zsidók, hogy ha nem tudja megkérdezni egy rabbi, egy süketném át, hogy mi a neved, akkor nem is tudják belőle kiűzni az ördögöt. Ezt csak azért hoztam fel példának, hogy ők milyen nagy súlyt helyeztek arra, hogy mi is a neved, mit fejez ki. És most a legfontosabb számunkra, hogy kicsoda a mi Istenünk, mert amikor azt mondja Jézus az én nevembe, mit is jelent számunkra ez a név, és az ige alapján próbáljuk ezt megérteni már az Ószövetségben is, egészen világos, ahogy Jobbok révén az idős Jákob harcol az Úrral. Egy egész éjszaka tusakodik. Jákob megtérési története. Én azt gondolom, akik átéltük ezt a megtérést, mi is tusakodtunk az Úr előtt, nagyon komolyan. És az Úr is megkérdezte tőlünk, mi a neved. Ugye Jákob azt mondta, Jákob, ami azt jelenti, hogy csaló, vagy sarokfogó, vagy elbotlató, tehát nem valami nemes nevet hordozott Jákob. De az Istennel való találkozásnál mindig új nevet ad az Isten azoknak, akiket most hadd mondjam így, akiket a nevére vesz. Akiket a nevére vesz, azok új nevet kapnak. És olyan nevet kapnak, amilyennél az Isten akarja őket formálni. És azt mondja Jákobnak, hogy ezután Izrael lesz a neved, mert harcoltál Istennel és emberrel, és győztél. Hát, te hogy győzött, Jákob? Mondhatnánk, hogy ő szenvedett vereséget, de mégis Isten győzelemnek ítélte azt a küzdelmet, amit Jákob az Istennel vívott. Talán Jób történetéből egy kicsit közelebb kerül hozzánk, mit is jelent küzdeni Istennel. Jób igazságtalanak tartotta azt a rettenetes csapást, ami vele megtörtént. Perlekedik az Istennel. Meg akarja érteni, hogy mi is történt velem. És aztán így háborog. Ha tehát bűnös vagyok, minek fárasszam magam hiába? Ha hóban mosakodnák is, ha luggal tisztítanám a kezemet, akkor is sárba taszíthatsz, már mint az Úr. Még a ruháim is utálnak engem, mert ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném, vigyük bíró elé vitáinkat. Nincs is közöttünk döntő bíró, aki mindkettőnkre rátehetné a kezét. Ezt a 9. fejezetben olvassuk, aztán még fejezeteken keresztül halljuk, ahogy Jób a barátaival vitatkozik, ahogy Istennel vitatkozik, és egyszer csak Isten győz. És csodálatos az, amit olvashatunk aztán a 19. fejezetben, Jób 19:21-27. Könyörüljetek rajtam, barátaim, mert az Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint az Isten? Miért nem unjátok meg a marcangolást? Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak feljegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal, minden időkre kősziklásba vésnék. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megjelenik, megáll a port felett. És ha ez a bőröm szerte foszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt. Tulajdon szemeim látják meg, nem más valakié. Mi is ebben a csodálatos? Az, hogy jó vivódik az Istennel, harcol az Istennel a saját igazságáért, és egyszer csak megérti, hogy a köztünk nincs senki, aki Istenre is, meg rám is rátehetné a kezét, de megérti, hogy neki közben járóra van szüksége. Egy megváltóra van szüksége, aki valóban feloldja, megoldja az Isten és a közte lévő pert. Ő perel az Istennel, küzd az Isten ellen. És mindannyian, amikor a megtérés küszöbére érkeztünk, küzdöttünk Istennel szembe. Próbáltuk a magunk igazságát, de az Isten igéje, és az ő szent lelke meggyőzött bennünket arról, ami Jóbot is meggyőzte, hogy neki szüksége van egy közben járóra, egy megváltóra. És ezért már az Ószövetség ugye egyik hát a legrégibb története, talán a jobb története, és látjuk, ez az ember is eljut a megváltó hitre. És ez nagyon fontos, a megváltó hit. És akik még nem vívták meg ezt a küzdelmet, olyan jó lenne, ha azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy perem van az Istennel. Vagy úgy gondolják, hogy nekem Isten előtt is igazam van. Hát akik így gondolják, azok még nagy bajban vannak. Mert az ember egyszer csak rádöbben, hogy nekem nincs igazságom Isten előtt. Nekem szükségem van, hogy kibéküljek az Istennel, mert harag alatt vagyok. Amíg meg nem tér egy ember, harag alatt van. Az Isten haragja alatt van. Ezt nem akarják az emberek elhinni, de ahogy első este beszéltünk Isten szentségéről, értsük meg, hogy a Szent Isten nem fogad senkit, csak akit megszentelhet az ő drága fia vére által. Csak azt fogadja. No hát ez az ember aztán tud imádkozni, és mindig látjuk az Ószövetségben is, hogy ezek az emberek imádkozó emberek lesznek. Akik már találkoztak az Istennel, akik megvívták ezt a küzdelmet, ezt a harcot, mert bizony harc ez, kemény küzdelem. És tulajdonképpen nem mi küzdünk Istennel, ő küzd értünk. Végtelen szeretettel és kegyelemmel akarja, hogy én belássam. Ahogy Pál apostol olyan kedves szeretettel mondja, hogy az Isten szerelmére kérlek titeket, testvéreim, béküljetek meg az Istennel. Tehát egy harc, s utána a békesség. De nézzük tovább, mit is jelent aztán a név. Itt látjuk, hogy megjelenik a megváltó Jób történetében. És talán az egyik legismertebb és a legmeggyőzőbb történet, amikor Mózes találkozik a pusztába az égő csipke bokornál valakivel. Az Úr angyalával, így olvasuk ott a 2. Mózes 3. fejezetében, hogy ott megjelent neki az Úr angyala. Aztán a következő mondatban azt halljuk erről a valakiről, hogy az Úr, már mint Jahve jelenik meg. A következő mondatban pedig azt halljuk, hogy azt mondta Isten Mózesnek, akkor ki az, aki ott megjelent egyáltalán Mózesnek? Ő se tudja pontosan. És itt van a név kérdése, hogy ki az, aki beszél Mózessel? És azt így olvassuk ott. hogy az Úr ugye megszólítja őt, és aztán Mózes leleplezi saját szívét, hogy ő nem ismeri az Istent. Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyátok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik, mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr atyáitok Istene. Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre. 2 Mózes 3.13.15. Tehát itt Isten kimondja az ő nevét. Szeretnék felolvasni, a magyarországi zsidók lefordították a Tórát, ugye a Mózes 5 könyvét. És ezt a szakaszt így magyarázza egy magyarországi zsidó rabbi. Mármint azt a szót, hogy vagyok. Én vagyok, aki a lét vagyok. Héberül ugye ez azt jelenti, hogy ehje, asher ehje. De ez a fordítás én szerintem nagyon gyönge, hogy vagyok, aki vagyok. A zsidók jobban fordították le, azt mondják, az örökké való. Tudnilik, ez a ehje, asher ehje, a létigéből ered, a haja a létigéből ered. Tehát amikor azt mondja, hogy a vagyok, a létező Isten, szembe a pogányok bálványaival, akik nem létező Istenek, akik csak az ember vagy démoni hatásra égre vetített bálványok. Ezzel szembe mondja az Isten, én az az Isten vagyok, aki létezek. Sőt, maga a lét vagyok, és belőlem ered minden. Tehát ez az ő neve, a létező Isten, aztán a Jelenések könyvében sokkal szebben megfogalmazódik, ugye az örökkévaló, aki volt, aki van, és aki az eljövendő. És ez az isteni név. Aztán a zsidó Bibliában így olvassuk, ugye Jahve. És ez a létigéből ered, hogy a létező, a valóságos Isten, és ez olyan szentnek tartják, hogy a mi Bibliánkban is átvettük az új fordításokban azt a szokást, amit a zsidók kezdettől fogva átvettek, hogy nem ejtették ki Isten nevét. Helyette azt mondták, hogy Adonai, hogy Úr. Miért? Azért, mert annyira ragaszkodtak ahhoz, neved hiába Istened nevét, hogy nehogy fölöslegesen emlegessék azt a csodálatos, titokzatos nevet, hogy Jahve. Ezért mindig alápontozták, hogy az Adonai magánhangzóit, és a rabbi soha nem olvasta ki, és nem mondta ki az Isten nevét. Érdekes gondolat, és mi is átvettük most, és ahol az eredeti szövegben Jahve van, ez az Isten, JHVH, ez az isteni monogram, a tetragram, ahol ez szerepel a Bibliánkban, az ősi szövegben, ott mi is most urat fordítottunk, és a Bibliánkban, amikor olvasott, hogy így szólt az Úr Mózeshez, akkor ott az eredeti szövegben azon Jahve így szólt. Tehát egy névvel találkozunk most. Milyen neve van az Istennek? Az örökkévaló, a létező, akitől ered a mi életünk, akitől függetlenül senki nem létezhet. Ugye, ezt Jézus Krisztusra fordítja le János apostol az evangélium a bevezetésében, a prológusban azt olvassuk, hogy az ige, kezdetben az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. És nélküle semmi sem létezett. Minden általa lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Tehát teljesen világos, hogy az emberi élet, az emberi létezés attól az Istentől ered, akinek a neve örökkévaló. Fontos ez nekünk? Hát élethalál kérdés. Élethalál kérdés, hogy kicsoda nekem, mit jelent nekem az Isten neve? Csak arról való, hogy káromkodjak vele? Vagy pedig az a csodálatos név, ahonnan eredeztethetem a saját létezésemet, az életemet. És ezért fontos érteni, hogy milyen különleges dolog, hogy Isten kijelentette az ő nevét. Aztán nevét, saját nevét így is megmondta Mózesnek, hogy ő az irgalmas és a kegyelmes Isten. Tehát ilyen értelemben, és olyan értelemben is, hogy én Ábrahámnak, Izsáknak és a Jákobnak az Istene vagyok. És ennek nagyon mély értelme van, mert ez azt jelenti, hogy a te Istened és az én Istenem. Személyesen azt jelenti, hiszen ki volt egy Ábrahám? Hát egy bukott, bűnös pogány. És mivel az Isten megszólította, életre támadt. És amikor engem megszólított, akkor a halottból élő lett. Ez az a hatalmas név, az Isten neve, és ezelőtt kell meghódolnunk, őt kell tisztelnünk, imádattal körülvennünk. És aztán egy kicsit nézzük tovább, akkor mit jelent Jézus Krisztus neve számunkra. Onnan szeretnék indítani az Ószövetségből megint. Az egyik legkedvesebb, legalábbis számomra Krisztus jövendőlés, az Ézsaiás profécia 9. fejezetének 5. versében van. De még az előtte lévő verset is hadd mondjam el. Így mondja az Úr, ez most nagyon aktuális ugye a mai világunkban, hogy minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpeny megég, és a tűz martaléka lesz, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, békesség fejedelmének. Tessék csak meggondolni, a nevei ennek a gyereknek, ennek a fiúnak, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Na, mivel ennek a világnak nem ő a fejedelme, ezért aztán nincs is, meg nem is lesz békesség. Pár hónapja megkérdezte tőlem valaki, hogy Izraelben mikor lesz békesség? Mondtam, soha. Addig soha, amíg el nem fogadják a békesség fejedelmét. És mikor lett az én szívembe békesség? Csak akkor, ha elfogadtam a békesség fejedelmét. És a te szívedbe is csak akkor lesz béke, mert ő a békesség fejedelme. Erős Isten, csodálatos tanácsos, ő tud minket vezetni, tanácsolni, ez az ő neve. És akkor mit olvasunk az Új Szövetségbe? Józsefnek, ugye Mária vőlegényének mit mond az Úr? Akkor már férjének, hogy nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűneitől. Itt van már Jézus neve, az a Jézus név, ugye Jósua, aki szabadító, aki megszabadít bennünket a bűneinktől. Igen, és aztán Jézus azt mondja, hát az, kérjetek az én nevembe, mert eddig nem kértetek. Mert ez a név hatalmas. Ez a név megnyitja a menny kapuját. Ez a név összekapcsol bennünket a hatalmas Istenünkkel. Csak tessék megfigyelni, azt a gyáva Pétert, aki egy cseléd lány előtt letagadta, hogy valaha is ismerte volna ezt az embert, odáll a nagy tanács előtt, miután Péter és János meggyógyítja az ékes kapuba a kóduló sántát, és ezért számon kérik őket, letartóztatják, másnap odaállítják őket a nagy tanács elé, és mit mond Péter? Valami egészen bátor, hihetetlen bátorsággal, felolvasom, szó szerint megérdemli ez az ige szakasz. Tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, már mint Jézus, amelyet ti építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Hát itt van ez a csodálatos apostoli vallomás, ott a nagy tanács előtt, ott felsorolja, ott van az összes főpap, Kajafás, Annás, az egész papi család, és így belemondja a képükbe, ti megfeszítettétek. Bátran. Hogy meri ezt megtenni, Péter apostol? Azért meri megtenni, mert ő tudja, hogy ez a név mindennél nagyobb. Mert ahogy tegnap idéztem a Filippi 2-t, Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, s föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hát ez az ő neve. Ez a hatalmas név, ami szabadítunk, ami úrunk és megváltunk, akinek adatot minden hatalom a mennyen és földön. És ez a hatalom, ez ott a kereszten bontakozott ki a maga teljességébe, és amikor kimondta Jézus, hogy elvégeztetett, akkor ketté hasadt a kárpit, és megnyílt az út, ezért lehet imádkozni. Csak ezért hallgat meg minket az Isten, mert megnyílt ez az út. Mert egyszerűen a szentek szentjébe van bejáratta az imádkozó embernek, Jézus neve által. Hát ez valami egészen csodálatos, és tényleg nem titokzatos dolog ez, hogy megnyílik előttem, és amikor én imádkozom, most mi tudatában vagyunk, hogy amikor én imádkozok, akkor a mennyei atyával beszélek. Vannak, akik komolyan tudatában vannak. Bölcs Frigyes, nagyon, bocsánat, eltévesztettem a nevet, a porosz király, egy, aki Voltaire kortársa volt, mindig összegyűjtötte az asztalánál a felvilágosultság kora tudósait, és örökké vitatkozott, és szembeállt Istennel, és Isten körülvette a miniszter elnökétől kezdve az összes orvosa, és így tovább, meg hívő emberek voltak. És egyszer ki akart menni vidékre a miniszterelnökkel. És megérkezik a király, megérkezik a hintójával a miniszterelnök háza elő, és ott vár. Kijön a szolga, azt mondja, most nem ér rá, miniszterelnök úr, mert magasabb kihallgatás előtt van. Várjon a király. De nem igaza van? Hát ő egy magasabb úr előtt állt, mert ő imádkozott. És igen, a királynak meg kellett várni. Amíg a miniszterelnök befejezte az imádságát Istennel. Így gondolkodunk mi az imádságról. Tudjuk ezt így felfogni. Ezt. Komolyan így van. De szeretnék valami nagyon kirekesztőt mondani, hogy testvérek, csak a Jézus Krisztusban hívő ember imádsága hallgattatik meg. És a többi? A többi segítségül hívhatja az Úr nevét. Az meghallgattatik. Ugye, itt van valami nagyon különös, hogy vannak belülvalók, és vannak kívülvalók. Ez Jézus nagyon radikálisan megkülönböztette. Nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országának a titkait. A kívülvalóknak példázatba adatik, hogy látván ne lássanak, halván ne halljanak, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Hú! De miért mondott Jézus ilyet? Hát, hogy döbbenjenek rá, akik kívülvalók, hogy belülvalókká lehessenek, mert értsetek meg, az Úr valóban szereti a kívülvalókat is, az istenteleneket is, azt a káromkodó Józsi bácsit is. Tényleg szereti? Szereti, de mégis a haragja alatt van. szeretné szeretni, de ő nem engedi, ő nem hagyja. Ő vitatkozik az Istennel, ő kitagadja az Istent. Ugye értitek, hogy ez milyen, ezt nem lehet elkenni, és nekünk óriási kiváltságunk. Ha minket fogad az Isten, Jézus nevéért, az ő drága szent nevéért fogad engem. Nem azért, mert én, most komolyan vigyázzunk, nehogy azt mond, ja, hát én vagyok a hívő, kihúzom magam, persze, engem fogad az Isten. Csak Jézusért. Csak Jézusért fogad engem. Úgyhogy legyek alázatos. És nagyon hálás, hogy Jézus szent nevéért fogad. És amikor Jézus, ugye mondtam, meghal a kereszten, elvégeztetett, mondja előtte, mi végeztetett el a mi megváltásunk. És az, hogy ketté hasad a kárpit, ez körülbelül 1 cm vastag, ilyen posztó függöny volt. Ketté hasadt. És ez nem csak egy szimbolikus keresztények által kitalált szöveg, a babiloni Talmudban a zsidók maguk írták le, hogy ez megtörtént, hogy ketté hasadt. Gondoljátok, milyen döbbenet volt a templomban, amikor ketté hasadt. És megnyílt a szentek szentje. Hát a Jézus nevére nyílik meg, ami számunkra nyitva van. Élünk-e ezzel? Ezzel a csodálatos lehetőséggel. Élünk-e egyáltalán ezzel? Hogy mindenkiért imádkozzatok. Az ige azt mondja, hogy minden emberért tartsunk esedézéseket és könyörgéseket. Minden emberért. Mert jaj annak az embernek, akiért senki nem imádkozik. Hogy micsoda a feladat áll előttünk, de mindig gondoljatok rá, hogy csak Jézus hatalmas nevéért hallgattatik meg az imádságom. És akkor viheted az unokádat, a gyerekedet, a hitves társadat, a szüleidet, vagy akárkit, akit az Úr a szívedre tud helyezni. És miért fontos az Istennek, hogy mi kis senki emberek imádkozzunk? Neki nagyon fontos. Én sokszor megdöbbenek, amikor olvasok világhírű tudósokat, akik azt kimerik jelenteni, az ember egy felkapaszkodott majom. Magyarul egy állat. Egyik oldalon ezt halljuk, a másik oldalon meg azt hallom, hogy mi megistenülünk. Hát akkor most mi a nyerekbe üljünk, nem hol egyik oldalon esünk le, hol a másikon. Az egyik tudós azt mondja, hogy állatok vagyunk, a másik meg azt hirdeti, hogy mi megistenülünk. Hát Isten meg azt akarja, hogy légy ember. És megadta azt a méltóságot, ahogy tegnap felolvastam a 8. Zsoltárban, hogy csak kevésbé tetted kisebbé Istennél. Igen, ne felejtsük el, hogy valami hatalmas méltóság az, hogy én Isten gyermeke lehetek, és beszélhetek az én mennyei atyámmal. És azzal szeretném folytatni, hogy ez a hatalmas Isten elküldte az egyszülött fiát, ami Urunk Jézus Krisztust, emberré lett, láthatóvá, tapinthatóvá tette magát az ember számára. És ez az Úr Jézus Krisztus tusakodott értünk, harcolt értünk. A Gecsemáné a legmegdöbbentőbb történet a világ történelemben. Így olvassuk a zsidó levélbe, ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel hangos kiáltással járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért, jó lehet, ő a fiú. Szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, s miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Tehát tulajdonképpen itt egy megdöbbentő történetről van szó, hogy Jézus Krisztus végig tusakodta az emberi lét küzdelmeit, kivéve a bűnt, mondja világosan az ige, kivéve a bűnt. mert ő ártatlan és tiszta és szent volt. És aztán tovább idézem a zsidó levelet. Ez volt a zsidó 5-7-9, amit idéztem, most pedig a zsidó 7-24-25. Tehát ez a győzelem, amit ő kivívott a Gecsemánéban, ez a mi meghallgatatásunk alapja. Mert ő esedezett értünk, és a kereszt győzelme megnyitotta a kegyelem ajtaját. És így most jön az idézet, az ő papsága viszont örökké való, mivel ő megmarad örökké. Ezért üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Na, ez a csodálatos, hogy nem csak az, hogy nekem lehetőségem van imádkozni, hanem az Isten fia esedezik értem. Ezt vegyétek úgy, hogy egyenként esedezik értünk. Az Atya jobbján van. Ő a hatalomban, az isteni hatalomban van, és az Atya jobbján esedezik értünk. Ezért olyan biztos az üdvössége annak, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Bizonyos az üdvösségünk. Majd mindjárt kitérek arra, hogy mi mindent jelent ez nekünk, hogy ő esedezik értünk. És aztán most olvasom fel a másik igét, amit kiválasztottam a zsidókhoz, a római levél 8. fejezetéből. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtelenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek, mármint a Szentlélek, esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közbe a szentekért. Hát ez valami csodálatos, ez az ige, ami kapcsoljuk össze, hogy a Szent Háromság két személye, a Fiú Isten és a Szent Lélek Isten személyesen esedezik értünk. Az Atyánál. Ez az Szent Háromság Isten legnagyobb csodája. Itt derül ki az, hogy az előbb elkezdtem, akkor kik is vagyunk mi tulajdonképpen? Mit érünk mi az Istennek? El szoktam mondani mindig a temetésem. Az ember olyan drága, hogy Isten a legdrágábbat adta érte. Te ilyen drága vagy az Istennek, hogy te érted, odaadta az egyszülött fiát. És az egyszülött fia most is esedezik érted. A Szentlélekkel együtt esedezik értünk. Tegnap elhagytam, mikor a mi atyánkot magyaráztam, az utolsó két kérést. Hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Meg a dicsőítést, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mert most akarom elővenni ezt, megértetni testvérek, ha mi értünk nem esedezne a Fiú Isten, ha nem könyörögne értünk a Szentlélek Isten, mi elvesznénk, mi nem tudnánk szembeállni a sátán kísértésével és támadásával. Ezért mondja Jézus, hogy ezért imádkozni kell. Imádkozni kell azért, hogy mi ne essünk kísértésbe. Ezen vitatkoznak is, és van is alapja annak, hogy ugye így van a magyar szöveg, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Tulajdonképpen úgy kellene ezt helyesen, illetve úgy értsük úgy, hogy ne engedj minket a kísértésbe. Ne szolgáltass ki bennünket a sátánnak. Tulajdonképpen ezt kérjük, bár a Jakab levelében meg azt mondja a Jakab apostol az első fejezetében, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe esnek, mert a ti megpróbált hitetek. Akkor most ellentmond egyik a másiknak. Jakab elmondja aztán a folytatásban, hogy Isten senkit sem kísért. Őt se lehet kísérteni gonosszal, és ő se kísért senkit gonosszal. Tehát egyszerűen értsük meg, hogy ez csak azt jelenti, a megpróbáltatás, a kísértés, a nehezek, akár egy betegség is lehet nagy kísértés az embernek. Hitpróba. Ahogy egy idős néni mondta nekem egyszer, akkor én még fiatalabb voltam jóval, azt mondja nekem, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől. Tehát én megbotránkozott. Én minden vasárnap ott vagyok a templomban. Erre az Isten meg hagyja, hogy én beteg legyek. Ugye? Ez próbálva, sőt bukásával lett, a hite ingott meg attól, hogy ő megbetegedett. Hát ezt érdemeltem én az Istentől, mondja nekem. Ezt akkor mondtam, nem drága testvér, hanem mi örök kárhozatot érdemelnénk. Én is, meg maga is. És itt van a kegyelem. Na most tehát az embernek akár egy betegség lehet, egy kudarc. Mennyi minden történik egy-egy ember életébe? Hát arról meg nem is beszél, amikor megtámad bennünket az ördög. Mikor igazi démoni kísértés alá kerül valaki, nem tudnánk megállni benne. De a mi Urunk esedezik értünk, mint hű főpap. Így olvasok másik helyen a zsidó levélben, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Ez a mi nagy főpapunk áthatolt az egeken. Érted és értem. Ezt kéne megérteni. Ez a világ legnagyobb evangéliuma. Hogy te jötted a mennybe, imádkoznak. Hogy te drága vagy az Istennek. És akkor erre azt mondja, ja, és akkor hogy ilyen nyomorult vagyok, hogy ilyen állapotban vagyok, mint Gedeon. Mikor azt mondta neki, az Úr angyala megjelent, és azt mondta Gedeonnak, aki éppen buzát csépelt a présházba, mert meg akarta menteni a midianiták elől a buzát. Nagy nyomorúságban voltak. Azt mondta neki az Úr angyala, te erős vitéz. És akkor azt mondja Gedeon, de hát miért történt ez velünk? Mert ja, így mondta, hogy erős vitéz, az Úr veled van. Hát ha velünk van az Úr, miért történt ez velünk? Hát aztán megmagyarázta neki, illetve nem is magyarázta meg. Hát elhagyták az Urat. És sokan nem értik, hogy miért kerülnek döbbenetes mélységekbe. Ördögi csapdákba esnek. Keresztény hívő emberek. Mert egyszerűen nem veszik komolyan azokat a dolgokat, amik, hát így mondjam, teljesen tilosak egy hívő embernek, hogy idegen isteneket, meg babonás dolgokat, meg varázslást üzzünk. Hát hogy jövünk mi ehhez? Akkor ne csodálkozunk, de a hívőt megőrzi az Úr. És ezt értsük meg ebből a csodálatos igéből, és mi még imádkozni se tudunk, mondja megszégyenítve az apostol, mi nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell. Nem, tényleg. Sokszor olyan esendő az ember imádsága, én magam is rájövök, hogy olyan esendő. És akkor a Szentlélek Isten jön és segít. De kinek segít a Szentlélek? Meg hogyan? Pál apostol azt mondja az efezusi levélben, ugye ez egy nagy harc, ahogy az előtten is mondtam, hogy egy nagy harc. Talán ezzel az igével még alátámasztom. Mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta Jézusnak, Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nékünk. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből, íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi se árthat nektek. Hatalmat adtam nektek. Mikor és hogyan? Hát amikor megtér az ember, amikor az ő gyermeke lesz, a gyermek hatalma. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek néktek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Egy kicsit lehűtötte Jézus a nagy lelkesedésüket, hiszen ez a hatalom nem az ő hatalmuk. Az, hogy mi a sátán felett győzelmet tudunk aratni, az az ő hatalma. Az az ő neve által történik. És És hogy segít a lélek a mi erőtelenségünkön? Hát testvérek, az Úr Jézus azt mondja a János 14:23-ban, hogy aki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk ahhoz, és szállást készítünk magunknak nála. Tehát ez tulajdonképpen mikor történik meg, hogy a Szent Isten lakozást vesz egy ember szívébe? Ez megtörténik? Igen, a Szentlélek által, amikor megtér. Amikor átadja az uralmat Krisztusnak, és a benned lakozó Szentlélek Isten tud könyörögni. Ezért mondja az apostol, hogy imádkozzatok mindenkor a lélek által. Hát hogy imádkozhat egy olyan ember a lélek által, akiben nem lakik ott a Krisztus lelke? Hát sehogy. Az imamalmot lehet hajtani, de imádkozni csak a lélek által lehetséges. Ugye értetek, milyen mély és csodálatos dolgokat jelent ki nekünk az ige? Hogy milyen hatalmas erők mozognak a te érdekedbe, és a bennünk lakozó Szentlélek esedezik. Értünk. Teljesen személyesen. A te üdvösségedért. A te békességedért. És hát ebben hinnünk kell. És ezért adja elénk az Úr ezeket az igéket, hogy gondoljuk át ezt. A maga valóságába gondoljuk át, hogy micsoda fantasztikus dolgok ezek. És ez előre vetíti azt az isteni távlatot, hogy örök életed van. Ugye most visszautalok Jóbra. Milyen keveset tudott az hozzánk képest a lelki dolgokról? Milyen keveset tudott? De azt tudta, hogy az én megváltóm él. És magam fogom meglátni az Istent. Ott volt a feltámadás reménysége, mert abban a pillanatban a megváltód van, tudod, hogy örök életed van. És ebben a hitben is akar bennünket megerősíteni. És tudjátok, a hatalom az imádság, hatalom. Nem a te hatalmad meg az enyém, hanem annak a hatalmas Istennek a karja mozdul meg a gyereke kérésére. Ez a csoda, és azzal fejezem be, hogy amit előbb említettem, hogy Pál azt mondja, hogy minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentér. Na, ugye nem azokkal, akiket a templomokra tesznek föl, nem azok a szentek, a bibliai szentek, a gyülekezet hívő tagjai. Ha te hívő vagy, akkor te vagy a szent. Az Úr Jézus Krisztus szentje vagy. És ezeként minden szentért imádkozni kell. Hát az Úr mindig figyelmeztet erre, hogy imádkozza ezért a drága testvéredért, meg azért, meg amazért, meg amazért. Igen, ő vezeti a gondolataimat, hogy igen, gondolj rá, imádkozz érte. És képzeljétek, ha ezt minden hívőt tenni, csodákat élnénk át. Tehát ez egy küzdelem. Tehát azt mondja, minden imádságotokban és könyörgések, de imádkozzatok mindenkor a lélek által. Legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért. És erre azt mondja, én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertesse meg az evangélium titkát, amelyennek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen úgy hirdetni, ahogy kell. Bizony, és én átéltem, nem sokszor, egyszer-kétszer átéltem, olyan gyülekezetben szolgáltam, meg voltam győződve, ott senki nem imádkozott ezért az alkalomért. Olyan ridegséget éreztem, hogy megdöbbentő volt tapasztalni, itt senki nem imádkozott. És ahol imádkoznak, ott csodák történnek. És nem jut eszembe a sziget neve, valahol ott a Karib tenger térségében egy szigetre, aztán meghívták az akkori kor egyik legnagyobb evangélistáját igét hirdetni. Aztán többszöri hívás után végre elment. Az egész szigeten 10 000 ember lakott csak. És amikor ő megtartotta az evangelizációs alkalmakat, nagy ébredés lett. Erre Istennek ez az embere az Úr előtt állt. És azt kérdezte a gyülekezet vezetőitől, ki imádkozott ezért az evangelizációért. És akkor mondták, hogy itt van egy ágyba fekvő, súlyos, beteg asszony. Ő 10 éve imádkozik azért, hogy ez az evangelizátor eljöjjön ide és hirdesse az igét. Azt mondja, akkor már értem. Értitek, hogy micsoda hatalma van az imádságnak? És erre mondja Jakab, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, és mégis, amikor imádkozott, nem volt eső 3 évig, 6 hónapig. És amikor újra imádkozott, akkor lett eső. És hozzánk hasonló ember volt. Meg úgy vagyunk, jó, hát hogy merem én egy Illés profétához hasonlítani magam, nem is akarom, de a te imádságod éppen úgy meghallgattatik. És éljünk vele, könyörögjünk egymásért. Higgyük el, Müller György, a híres imádkozó, ki 2200 árvát tartott fent az imádkozás útján, egy barátjáért 60 éven keresztül imádkozott. És nem érte meg, hogy megtért volna ez az ember, pedig ő aztán igazán egy komoly imádkozó ember volt. De Müller György temetésén megtért a barátja. Meghallgattatott, ő nem érte itt meg, de meghallgattatott. És én is átéltem, hogy az én apám értem, nagyon sokat imádkozott. Ő ugyan megérte az én megtérésemet, de milyen nagy dolog az. Nem kell nekünk vizsgálgatni, hogy mikor. Majd Isten tudja, mikor hallgatja meg. Csak hittel kérjük. És gyakoroljátok, drága testvérek, gyakoroljátok. És ne mondjátok, ja, ezért az emberre nem is érdemes imádkozni. Az úgy se tér meg. Hát, ha így ne álljunk hozzá soha. Soha. Tehát az ő nagy nevére. Kérjetek az én nevembe, és megkapjátok. Imádkozzunk. Drága Úrunk, valóban csodálatos, szinte hihetetlen, amiket Te kijelentettél nekünk az igébe, és mégis így van, mi hívő gyermekeid nap mint nap átéljük ezt a csodát, hogy Te megmentesz bennünket ördögi támadásoktól, megmentesz bennünket kísértések közül, és látjuk, hogy a sátán sokszor vereséget szenved, de csak a te nevedre és a te hatalmas nevedért. És köszönjük, Uram, azt is átélhetjük, hogy meghallgattatnak az imádságaink. És adj nekünk hitet ehhez, Uram, hogy teljes bizalommal, gyermeki hittel tudjunk felét fordulni, és a lélek által imádkozni. Hogy nem magunk erőlködjük, hanem engedjük, hogy a Szentlélek szárnyára vehesse a mi imádságainkat, és eljuttathassa a mennyei szentélybe. Könyörgök drága testvéreimért, akikkel most itt együtt vagyunk, hogy Uram, egyen-egyen könyörögj értünk, erősíts meg a mi benned való hitünket. Könyörgök, Uram, a hívők ébredéséért és megújulásáért, és kezd el ezt, Uram, rajtam. Újíts meg bennünket, Uram, a veled való kapcsolatban, a hitünkben, az imádkozó életünkben, a szeretett szolgálatunkban, hogy ne gyalázatára, hanem dicsőségére lehessünk a te szent nevednek. Amen. mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük a 728-as dicséretet.
Oh,
vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen. Thank you.